Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, drága testvérek! Olvassunk igét a Lukács evangélium 10. fejezetből, a 25. verstől, és vegyük Isten igének tükrét a saját életünkre. Lukács evangélium 10. rész, 25. vers, és folytatni fogjuk ennek az igének a fényében életünk, szolgálatunk és gondolkodásmódunk, hozzáállásunk jó irányba terelését. Ezt olvassuk Lukács 10.25-től. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt már, mint Jézust, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Megvan írva a törvényben. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálembe, Jerikóba, és rabló kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy levita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, meglátta, megszánta, odament olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Isten igéje egyrészt tükör, amelyben meglátjuk saját magunkat, tehát ütköztetjük ugye Isten igéje kijelentés alapján saját életünket, gondolkodásunkat, hozzáállásunkat, másrészt tűz. Isten igéje másrészt tűz. Olyan tűz, amely kiéget minden gonoszt, amely felperzsel az életünkben minden halottat, amely kiégeti a romlottságot. Isten igéje megszentelő tűz. Eleven tűz. Amikor közel engedjük az Isten igét a szellemünkhez, a szívünkhöz, általában mindig talál éghetőt. Mindig talál éghetőt. És ez fájdalmas. Annak van egy szaga, amikor ilyen gumit, vagy rothadt dolgot, vagy szemetet kezdesz égetni, akkor annak van egy bűze. Borzalmas, csavarja az orrot. De megtisztulni, megszentelődni más módon nem lehet. Csak is akkor, ha az Isten szent igéjét az ember a szívébe zárja, engedi, Isten szelleme felírja a szívének kőtáblájára, vagy hústáblájára pontosabban, elevenni életé csak így tud válni. Olvastuk Isten igéjét, engedjük most közel magunkhoz, imádkozzunk. Csendben imádkozzunk egy kicsit magunkba, megvizsgálva, hogy ilyen szeretettel szeretjük az Urat. Teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből. Vizsgáljuk meg a szívünket, hogy ilyen szeretettel viszonyulunk-e testvéreinkhez és embertársainkhoz. Mit akar kiégetni Istennek igéje a szívünkből? Kicsit csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk. Drága mennyi atyám, köszönjük neked, hogy szembesítesz, megítélsz, megsebzel, de szellemed olaját és Krisztus vérének borát öntött sebeinkbe. Gyógyítasz, helyreállítasz, formálsz, alakítasz. Nem akarunk ellene állni ennek a munkának. Odaadjuk, alávetjük magunkat, szükségét érezzük, és látjuk, még a fájdalmas is a szembesülés. Amikor magunkkal találjuk magunkat szembe, igéd fényében, köszönjük, hogy ez nem öncélú, szándékod nem a gyötrés, hanem a szabadítás. Gyógyíts, szabadíts, alakíts, formálj, beragadt, megkeményedett dolgokat, nyisd fel, szabadíts ki, törj össze, tedd alakíthatóvá az életünkben, az Úr Jézus drága nevében. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Igaz, már haza is mehetnénk. Már majd csak haza is mehetnénk. És úrvacsoráztatnánk is. Elég részletesen leírtam a mai üzenetet, ezért nagy részét olvasni fogom, hogy tudjunk az idővel jól gazdálkodni, figyelnetekkel. Énképzavar okai felismerése, felépülés annak torzulásaiból. Sokat mondó a törvénytudó kérdése mögött húzódó indíték. Lukács így fogalmazza ezt meg. Ő viszont igazolni akarta magát. És megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? A kérdés mögött az öncélúság húzódott meg. Nem az igazságot akarta megtudni, hanem saját hiányosságairól a figyelmet elkívánta terelni. Bármilyen fájdalmas is, de bennünket is szembesít önön lelkünk családságaival az, amit olvastunk. A nagy parancsolat és a példázat, amit Jézus mondott. Azon személyekre, akik énképzavarral küszködnek, kiemelten is jellemző az ilyen terelés. Vagy a mindenki más, csak én nem reakció, amikor veszélyben érzik az önmagukról alkotott és mutatott képet. Nehezen vagy egyáltalán nem képesek szembenézni saját hiányosságaikkal. A kapcsolati problémákat rendszerint másokat, a rendszert, a szabályokat, a közösséget okolják, az őszinte szembenézést elkerülendő. Az emberi önzés, az én központú gondolkodásmód a bukott emberi természetből, valamint a bűn által eltorzított énkép testi módon való kompenzálásából fakad. Az énkép torzulását nem csak saját bűnrehajlamos lelkünk és az abból fakadó gondolkodásmód, beszéd és tettek eredményezhetik, de a diszfunkcionális, rosszul működő családban szerzett sérülések is jelentős mértékben járulnak hozzá. Mit jelent ez? Családban volt egy betegség, haláleset, válás, szenvedélybetegség, uralkodó, anyós, após, uralkodó, nagymama, feleség, férj, leuraló természet, aki ilyen családokban nőtt fel, jellemzően sérül az én képe, és elkezd kompenzálni. Ennek a reakciói sokfélék lehetnek az életben, lehet tökéletességre törekvés, lehet idétlen poénkodás, lehet éppen lázadó hozzáállás, mindenképpen az, hogy a figyelmet magára irányítsa. Talán majd később még ezzel foglalkozunk. Tehát a önzésünkből fakadhat, hogy a énkép zavarunkat rosszul próbáljuk helyre tenni. Nem őszintén akarunk szembenézni a hiányságainkkal, hanem rajtunk kívül keresünk a probléma megoldását. A példázatban szereplő pap és lévita vélhetően vallásos identitását védte. Figyeljetek, amikor nem állt meg segíteni a bajba jutotton. Ennek ok az volt, hogy önértékelésük alapja a vallási törvények betartása, s főként a vallási szertartásokban betöltött szerepük fenntartása lehetett. Ez figyelmüket önmagukra, státuszok fenntartására irányította, ami olyan erővel határozta meg gondolkodásmódjukat, hogy hatására a szeretet törvénye, szeresd az Urat, a te Istenedet, és felbarátodat, mint magadat, ellenében kezdtek cselekedni. Nem tudhatták, hogy a földön fekvő összevert ember meghalt-e, vagy meghal-e a segítségnyújtás közben. Márpedig egy halott érintése miatt tisztátalanokká váltak volna, ami a törvény szerint a templomi szolgálából 7 napra kizárta volna őket. A keresztény gyülekezeti szolgálatnak kétségű van megtartó ereje. Tudunk el egyáltalán mondani? Van megtartó ereje. Ugyanakkor ösztönöz is az életszentségre. Így van, egy úrvacsora is ösztönöz az életszentségre. Ennek oka lehet viszont az, hogy nem szeretnénk leégni. Másik, ennél kicsit szentebb ok, jobb esetben Isten nevére nem akarunk szégyent hozni. Hát ez sem olyan rossz. Ez azonban nem fedi az Atya eredeti tervét életünkkel kapcsolatosan. A kegyelem szeretetből élő ember szolgálatának egészséges motivációja egyrészt a megváltás csodájáért való örök hála, tehát ebből fakad, hogy hálás vagyok azért, amit Krisztus értem tett, másrészt az Atya túl áradó szeretetének életünkön való visszatükröződése. Ez a keresztény szolgálatnak a lényege. Nem elegendő, hogy jó fej akarok lenni az emberek előtt, vagy Isten előtt, vagy jaj, ha szolgálok legalább, akkor nem fogok más butaságokkal foglalkozni. Ezek nem mondom, hogy rosszak, de Isten célja, terve a szolgálata nem ez. Hanem a hálából fakad az, amit teszünk, és az Isten tapasztalt és kapott szeretete tükröződik vissza a szívünkben, életünkön, mindabban, amit teszünk. Emlékezzetekre, mondtam már többször, az a szolgálat, amely nem hoz létre szeretetet, az nem Isten szerint való szolgálat. Feltehetjük a jogos kérdést. Rendben, ezt értem. Sőt, az én képtorzulást szomorúan tapasztalom magam és mások életében is. De hogyan lehet ebből a helyzetből ki, illetve felszabadulni? A Szentírás tanítás alapján a rövid válasz így hangzik. A megtérés, az újjászületés, eddig azért ki van pipálva, de nem elég, és a Szent Szellem uralma alá helyezett hívő élet az egyedüli megoldás arra, hogy helyreálljon az önmagunkra alkotott kép. Tehát ha nem helyezem a Szent Szellem uralma alá az én életemet, folytonosságban, a hétköznapokban is, akkor állandó deficitekkel küzdünk. Így van? Ez a legnagyobb problémánk. Azon már nem is beszélek, ha valaki nem tért meg és nem született újjá. De hát döglött lóval nem lehet nyerni versenyt, ezt tudjuk. Tehát először is fel kell támadni. Aztán pedig olyan állapotba kell kerülni annak a versenyparipának, hogy képes legyen küzdeni a versenypályán egy rokkant, féllábú, lesántult lóval, nem lehet versenyezni, először meg kell gyógyulni. A legnagyobb problémája a mai kereszténységünknek az, hogy megfeledkeztünk arról, hogy a Szent Szellemnek egészen alávetett életet éljünk. Úgy gondoljuk, hogy uraljuk az életünket, biztosítva van az alapvető életszükséglet a legtöbb embernek, ezért nem érezzük égető szükségét annak, hogy Isten szellemének uralma alá helyezzük az életünket, szokásainkat, kefteléseinket, időtöltésünket, pénzbeosztásunkat, szolgálatunkat és egyéb dolgainkat tekintve. Márpedig enélkül nem lehet, nincs helyreállás. Csak Isten szelleme tud bevezetni bennünket abba a jóba, amely az Isten eredeti terve szerint Krisztusban átvehető minden ember számára, mégpedig az, hogy az én képtorzulásból helyreállsz. És egészségesen kezdesz gondolkodni az Isten irántad való szeretete által önmagadról. Igen. Jézus tanítása segít bennünket megérteni ennek a változásnak a folyamatát. A Szent Szellem munkája három rendkívüli fontos, egymásra épülő állomást fogalmaz meg a Szent Szellem munkájára vonatkozóan, Urunk. A János 16:8-tól így olvasom. Többek ismerik ezt az igét. Nagyon érdekes egyébként. És amikor eljön a Szent Szellem, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttuk engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme a sátán megítéltetett. A megtéréshez vezető első lépés az Isten Krisztusban adott jósága és szeretete fényében meglátni önönromlottságunkat, és megutálni bűneinket, sőt még a bűnre olyan gyorsan hajlandó lelkünket is. Azért ez erős, nem? Hogy önön lelkét is, bűnre hajlandó lelkét is megutálja az ember, megundorodik tőle. Már pedig nincs megtérése nélkül. Mert mindaddig, amit ha úgy gondolod, hogy valamit átvinnél az újba, mert az úgy jó, úgy elteszel a kis dobozba, becsomol a kis szalvétába, jó lesz az még valamire, azzal újra és újra problémáim lesznek. Problémáim lesznek. Nem lehet átmenteni a régi életből semmit. Erről hallottunk az elmúlt alkalommal is János kiváló szolgáltában. Igen. A Szent Szellemisten a Szentírás igéit használva világít rá, helyezi reflektorfénybe, vétkes életünkre, és kikerülhetetlenül bizonyítja ránk bűneinket. Ugyanis a leleplezni azt is jelenti, hogy napvilágra hozni, rábizonyítani. Tehát amikor a Szent Szellem elkezd dolgozni az ember életében, és Isten igéjét elkezdi használni, nem tudsz elbújni előle. Legszívesebben a világból kiszaladnál. Kiszaladnék én is. Amikor szembesülök azzal, hogy olyan messze vagyok ettől az igétől, mint Makó Jeruzsálemtől. Ez borzalmasan rossz dolog. De mint hogyha egy színpadon áll, és akkor rád világítanak. Tiszta, maszatos, koszos, piszkos vagy. És most már mindenki látja. Persze ez nem igaz, mert Isten nem megszégyeníteni akar, hanem megszabadítani. Isten nem azért mondja, hogy beteg vagy és halálosan, hogy kárörvendő módon megnézze pusztulásodat, hanem hogy elvezessen az egyedüli lehetőségre a gyógyuláshoz. A gyógyulás egyedüli lehetőségé, ez a kereszthez. Nincs menekvés a Szent Szellem elől, nem lehet elbújni világosságát kikerülve. Rádöbbenünk, hogy Isten szellemét nem csaphatjuk be. Ő mélyebben ismer bennünket, mint saját magunkat. A názareti Jézus nem finomkodik, amikor erről beszél. Lukács így tudósít bennünket szavairól, Lukács 14.25-től. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még saját lelkét is, pszichi lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Tehát azt mondja az Úr Jézus, ha valaki a szokásait, a családjának romlott dolgait, amit elrontottak, ami istentelen volt, meg nem gyűlöli, sőt, még azt is, ami a saját lelkében van, és gonosz, és rossz, nem tudja Jézus követni. Mert nincs zagyvasággal követő keresztény élet. És annyi minden dolgozik azon, hogy megteljen az ember szíve, lelke zagyvasággal. És elhomályosodjon a látásunk. Engem is, titeket is kísért ez. A Szent Szellem vezet el bennünket az őszinte szembenézésre. Amikor már nem másokat okolunk életünk bajaiért, hanem készek vagyunk szembenézni romlottságunkkal, és megundorodni az Isten nélküli állapotunk miatt eltorzult, önző érzelmeinktől, tehát pszichi lelkünktől, érzelmeinktől, énközpontú gondolkodásmódunktól, és a rosszra való készségtől. A példabeszélő könyve nem kelt el, hanem világossá teszi, hogy mit gyűlöl az Úr. Gyűlöl. Annyira kemény. És ez ma sincs másképp. Azért, mert újszövetségkorban élünk, azt kell látnod, hogy Isten ezeket ma is gyűlöli. Nagyon kemény. Tehát nagyon kemény. Ne haragítsuk magunkra Isten szellemét. Tehát, aki Isten szellemét magára haragítja, az nagyon rossz szellemi állapotba tud kerülni. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg ugye apját, anyját, mondja az írás. És a példabeszélek könyve 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt 7 dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek, tehát a kívánság. A hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket korholó szív, a rosszra sietve futó lábak, tehát a pszichia léleknek a mozdulása, érzelmi értelem akarat, a hazugságot beszélő hamis tanú, és a testvérek között viszájszító ember. Holott az Úr Jézus boldognak nevez azokat, akik nem a viszályt, hanem a megbékülés munkáják, mert ezt tanítja az evangélium. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Charles Henry McIntosh, 19. századi lelkész keresztény író, a következő magvas megállapítást teszi a témánkban. Figyeljetek! Milyen reménytelenül romlott is az ember. Ezért kell a kegyelemnek végtelennek lenni, és végtelen is, mert forrása magában Istenben van a kegyelemnek. Csatornája Krisztusban. A kegyelem Krisztusban árad ki. És az erő, amely alkalmazza és élvezetessé teszi, a Szentlélekben, a Szent Szellemben rejlik. A Szent Háromság a kegyelemmel karöltve viszi végbe a szegény bűnös megmentését. A kegyelem uralkodik az igazság által, az örök életre, a mi úrunk Jézus Krisztus által, ahogy a Róma 5.21-ben meg van írva. A kegyelem uralma csak a megváltásban vált láthatóvá. A teremtésben látjuk a bölcsesség és az erő uralmát, a gondviselésben a jóságnak és a hosszú tűrésnek az uralmát, de a kegyelem uralmát csak a megváltásban látjuk, mégpedig az igazság vagy a megigazítás alap elvére felépítve. Csak az az ember találkozhat Isten megigazító kegyelmeinek szeretetével, aki belátásra jutott, kificamodott életét illetően, és kész azzal őszintén szembenézni, bűneit Isten előtt beismerni. Ezt követi a Szent Szellem általi megnyugvás, az ítéletre nézve, hogy nem fog az ördöggel azonos ítéletre jutni, hanem része van az örök életben, a Teremtő Isten oldalán. Pár szavait szívleljük meg, amelyet az 1 Timóteus 3.6-ban picit más helyzetre, de nagyon tanulságosan mond, tanulhatunk belőle. Ugye itt arról van szó, majd később erre vissza fogok még térni, hogy ki az, akinek a gyülekezetben helyén való felhatalmazást adni, tehát vezetői hatalmat, befolyást adni. Erre még majd visszatérek később, majd meglátjuk az időnk, hogy halad, hogy ma vagy legközelebb alkalommal, de figyeljetek, ne újonnan megtért ember legyen, 1 Timóteus 3.6, nehogy felfúvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Döbbenetes dolog, ugyanis a felfúvalkodottság szó elkápráztatni, megszédülni, elkábulni. Tehát azt mondja, hogy a hatalomnak van egy veszélye, a gyülekezetben, az egyházban is, méghozzá egy kábulatot okozhat. Elkápráztathatja az embert, józan ítélő képességéből kizökkenti. Itt azonban egy következményéről van szó, mert ennek a következményéről azt is mondja, hogy öntelté dőfössé válik. Tehát hatalmat adni annak célszerű, azt mondja az ige, aki kellően alázatos lelkületű, és hatalmat mások javára használja, nem pedig önöndicsőségének építésére, vagy ragaszkodik a megszerzett hatalomhoz, vagy erőjoghoz. Az élő Istenhez megtérő bűnösben hozza létre a Szent Szellem, az Isten gyermeke vagyok új identitást, én képet. Az én kép torzulásból ennek az új identitásnak a felfedezése segít kigyógyulni, felépülni, ahogy naponként a Szent Szellemre hagyatkozunk. Sok ember azért ragad meg egy beteg önismeretben, mert csak időnként hagyatkozunk Isten Szellemére, és egy nagy hullámos utat élünk meg az életünkben, de visszazuhanunk egy korábbi állapotba, és nem tudunk előre jutni abban, hogy meggyógyuljunk. Ez ugyanolyan dolog, szokták mondani, ugye, hogy ha valaki egy gyógyszert szed, azt szedni kell, tudom én, egy hétig, vagy két hétig, vagy három hétig, folyamatosan kell szedni, mert valaki ma beveszem, holnap elfelejtem, 4 napon megint beveszek egyet, akkor az a gyógyszer nem hat, nem fejti ki hatását. Tehát ezért a gyógyulásban egy folytonosság, Istennek a folytonos munkája szükséges. Tehát, hogy alá helyezzem a Szent Szellem uralma alá az életem minden területét. Minden percemet, minden másodpercemet, minden forintomat, minden lehetőségemet, mindent. Na, ez nehezen megy nekünk. Ez borzasztóan nehezen megy nekünk. Rugódozunk minden módon, és újra kitalálunk valamit, hogy hogyan lehetne visszalopni egy kicsit ebből. Ez olyan, mint a gyerek elmegy a boltba, és a visszajárót nem adjon, mert jó lesz adni neki. Még valami olyanra, amit én majd szeretne venni belőle. A Szent Szellem hagyatkozással kapcsolatosan Róma 8.16-ban olvassuk, és itt már szellemről van szó, az emberi szellemről, maga a Szent Szellem tesz bizonyságot a mi legbelső részünkkel, a szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Tehát látjátok, Isten szellem nélkül ez az identitás és a gyógyulás nem jöhet létre, mert a Szent Szellem kijelentésére van szükséged, ugyanis emberi lélekkel ezt elképzelni nem tudod. Ez hihetetlen. Ez elképzelhetetlen. Tehát te és én, amire képesek vagyunk, azt úgy hívják, hogy a hűtlenség. A hűtlenség. Erre vagyunk képesek. Ezt tudjuk összehozni. Így van? Nem vagyok én se kivétel. Ezért mondja a Szentírás. Ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadja. Tehát amikor a hűségről beszél az Isten, akkor az ő hűségére beszél, sem a tiédről. Na ez a hűség tudja megteremni az ember szívében a ragaszkodást. A ragaszkodást. De a Szent Szellem kinyilatkozása nélkül eltévedünk. És amikor valaki, és figyeld meg az életedet, amikor a Szent Szellemtől eltávolodik az ember, tehát a maga feje után kezd menni, éppen ez a meggyőződés halványul meg a szellemében. Hogy Isten gyermeke vagyok. Ettől kerül távolabb, és ezért kerül bajba. Így van? No. Pszichológiai bántalmazás jellemzői felismerése és az abból való kiszabadulás módja általánosan is a gyülekezetben. Néhány gondolatban nézzük meg ezt. Mivel a gyülekezetben is emberek vannak, ezért sajnos ez is megjelenik. Méghozzá nagyon alattomos módon. Sokkal inkább rejtett módon, mint egyébként a világban. Az én kép torzulás romboló hatással van a kapcsolatainkra, mely következtében az életöröm, a kiteljesedés, amelyre oly hőn vágyik minden ember, egyre távolabb kerül. Rombolnak a kapcsolatok, kihűlnek a szeretett kapcsolatok, elmaradnak tőlünk az emberek, távolabb kerülnek tőlünk, újra és újra kudarcot vallunk, egyedül érezzük magunkat. Ez pedig növekvő frusztrációt és némely személynél sajnos agressziót vált ki. Az agresszió lehet passzív vagy aktív. Miből csömű? Levegőnek nézlek, nem köszönök, hátat fordítok, tüntetek. Ez a passzív agresszió ugyanolyan gonosz, mint amikor valaki ordibál, verbálisan vagy fizikailag bántalmaz valakit. Miért? Mert követeli magának a figyelmet. Amit a saját viselkedése miatt rombolt szét. Azért nem kapja meg, mert annyit bántotta a másikat, hogy már jó messze elkerülik. És mindig, amikor valaki egy kicsit közelébe került, olyat döfött bele, valamilyen módon szipolyozva a saját lelke lukainak betöltésére az életerőt, hogy elmaradtak tőle az emberek. És ezért dühös. Persze, az egész világ hibás. Csak ő nem. És ez sajnos agressziót váltat ki, tehát nagyon komoly, mondom, aktív vagy passzív módon megnyilvánulhat a kapcsolataira. De erről még mindjárt beszélünk. A pszichológiai bántalmazók egyik legfőbb jellemzője, hogy féltékenyek mindenfajta figyelemre, ami nem rájuk irányul. A mérgező emberek szeretik úgy beállítani tetteiket, mintha azok normálisak lennének. Az a kijelentésük, hogy minden kapcsolatban vannak problémák. Valójában arra irányul, hogy a kapcsolatukat túlélni akaró személy úgy érezze, ő az, aki túlérzékeny és túlreagálja a dolgokat. Az elterelő hadművelet célja, mint ennél a törvénytudónál, aki ugye azt mondja, ez a törvénytudó, hogy na, ki a fele barátom, de hát nem azért kérdeztem, mert tudni akart a válasz, hanem hogy elterelje a figyelmet a saját hiányosságairól. Az eltő adminet célja, hogy a bántalmazó elhárítsa a figyelmet magáról és viselkedéséről, ugyanakkor a túlén akaró reakcióját állítsa a figyelem középpontjába. Ezzel célja az, hogy végül is a másik félre ráhárítsa a kapcsolati válságuk minden felelősségét. A normális és a bántalmazó barátság között van különbség. A következő az. A túlélni akaróra gyakorolt hatásában, ez a különbség a túlélni akaróra gyakorolt hatásában érhető tetten. A mérgező barátok nem tartják tiszteletben a másik által kijelölt határokat. Ennyit, most ennyire tudom beengedni az életemben, ennyi időm van, ilyen ilyen helyzetben vagyok, ezt meg akarom osztani, ezt most még nem akarom megosztani. Tehát nem tartják tiszteletben, mindenképpen bejebb akarnak kerülni. És ennek meg is találják a módját, hogy hogyan zsarolják ezt ki. Igen. A mérgező barátok nem tartják tehát tiszteletben a határokat. Jellemző, hogy szeretnek mások életének szakértői lenni. Akkor is megmondják, hogy neked hogy kéne élni, mit kéne enni, mit kéne felvenni, hol kéne dolgozni, ha nem is kérdezted. Ők magukra úgy tekintenek, hogy mindenben sikeresebbek másoknál. Ezért érzik magukat feljogosítva arra, hogy ott is tanácsot adjanak, ahol senki nem kérdezte. Mivel az irgalmas samaritánus lelkületből fakadó, másokkal való őszinte törődés és a feléjük irányuló őszinte figyelem távol áll tőlük, színlelniük kell azokat a viselkedésformákat, amelyekkel vonzóvá tehetik magukat másokkal szemben. Azonban ezek a család kedveskedések rövid lejáratúak. A bántalmazók hamar visszatérnek szokásos viselkedésükhöz. Ezt az ákedvesség módszert alkalmazzák, amikor új prédát igyekeznek bűvkörükbe vonni. Az ember teremtésétől fogva úgy van programozva, hogy szüksége van másokra. És arra vágyik, hogy be és elfogadják. Szeretnénk tudni, számíthatunk a barátainkra, a rokonainkra, hit testvéreinkre, és ők is számíthatnak ránk. C.S. Lewis a következőket írja erről a szükségről. Figyeljetek, gyámoltalannak születünk. Ahogyan tudatra ébredünk, rádöbbenünk, hogy egyedül vagyunk. Szükségünk van másokra, testileg, érzelmileg, értelmileg. Szükségünk van rájuk, még önmagunk megismeréséhez is. A Szeretet 4.8 című könyvében rámutat, szembe kell néznünk azzal, hogy szükségünk van arra, hogy szeressenek, tekintsük ezt nemesnek vagy nemtelennek, így van. Ezzel együtt a szeretet szükséget nem nevezhetjük leegyszerűsítve bűnös önzővágynak. Mózes törvényében a következő áll, Mózes könyvében. 1 Mózes 2.18. Aztán ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzáérő segítőtársat, itt az egyedül lenni nem jó. Tehát Isten azt mondja, hogy az ember, amikor egyedül kínlódik a világban, az nem teljes. Hiány. Ott van egy hiány az életében. Ezt a Biblia mondja. Tehát maga, hogy szükségünk van társakra, barátokra, jól működő emberi kapcsolatokra, jól működő testvéri kapcsolatokra, ez belénk kódolt egészséges szükség. Egyrészt alázatot is tanít nekünk, másrészt ez együttműködésre is készít bennünket, a kapcsolatra motivál bennünket, és a kapcsolatban állók értékelésére is ott motivál bennünket. Louise az Isten szeretetének, Isten szeretetét ajándék szeretetnek nevezi, mely nem vár viszonzást, nem az érdemek miatti jutalom, hanem Isten lényéből fakad és abszolút önzetlen. Ez a legnagyobb, az embert éltető, atyai, megmentő szeretet. Így ilyen tisztán szeretni egyedül Isten képes. Ezért mondtam ugye nektek, tudjátok ezt a gondolatot, hogy az irgalmas samaritánus az nem azért van a Bibliában, hogy neked olyannak kell lenni, hanem legfőképpen milyen az Isten szeretete felénk Krisztusban. És hogy ez tükröződjön ki egyre inkább az életünkön keresztül, hogy mi is befogadjuk. Az Öröm vonzása című életrajzi könyvében pedig arról ír Louis, hogy Krisztushoz és az atyához az a gyermekkori élmény emléke vonzotta, amikor biztonságban érezte magát, szükségeibe voltak töltve, és felhőtlenül merült bele a gyermeki lét olyan jellemző foglalatosságába, mint a gyermekjáték. Rádöbbent, hogy a felnőttkor bűnös szenvedélyei, még ha adtak is valamilyen örömélményt, igazán enyhíteni sem tudták ezen örömszomjúságot benne. Végül ez a mély szükség vezette az igaz megtéréshez, az élő Istenhez. Ennek a szükségnek a fel- és beismerésével kapcsolatosan pedig a következőt írja. Csak egy vakmerő, ostoba lény mer teremtője elé állni, és így hencegni. Nem vagyok én koldus? Én érdek nélkül szeretek. Tehát ez bolondság. Érdek nélkül mi nem tudunk szeretni. Miért? Mert alapvetően belénk van kódolva a szükség. Hogy szükségünk van társakra, barátokra, testvérekre, hittestvérekre, jó kapcsolatokra. Tehát természetes, hogy éppen ennek a szükségnek a felismerése, amikor megvan bennünk, akkor vagyunk képesek egészséges kapcsolatot építeni. Miért? Mert értékeljük a másikat. Elkezdjük tisztelni a másikat, akit mellénk adott. Házastársként, barátként, szerettünként, testvérünként az Úr. Miért? Mert belátom, hogy nekem szükségem van rád. De értem, hogy neked is rám. És így megjelenik a kölcsönösség. A bántalmazók éppen ebből az alapvető emberi szeretet szükségből húznak hasznot. Nem minden bántalmazó jellemző a nagyzoló feltűnő viselkedés. Vallásos körben nagyra becsülik az alázatot és annak különböző megjelenési formáit, míg a nagyzolást, felhéjázást rossz szemmel nézik. Az egyházi közösségekben rejtőző, mérgező emberek jellemzően jó érzékkel átveszik környezetük modorát és kommunikációs stílusát. Ezek a bántalmazók nem illenek bele a bántalmazókról alkotott általános képbe. Az egyházon belüli bántalmazók, gyülekezeten belüli bántalmazók. Azok a figyelmeztető jelek, amelyek alapján fel lehet ismerni őket, a keresztény közegben nem feltétlenül érvényesek. Meg kell ismernünk azokat a pózokat és állarcokat, amelyeket a mérgező emberek vallásos közegben magukra öltenek, hogy átszázzák bántalmazó viselkedésüket. Egyesek a lelkész, hogy a vezetők bizalmába férkőznek. Jó, ha a gyülekezet előjárói komolyan veszik az intőjeleket. A vezetők nem tudják, vagy nem akarják felismerni a bántalmazókat, mulasztásukkal további súlyos, a túlélni akarók bántalmazását idézik elő, vagy segítik elő. Nagy hiba, ha a bántalmazók felhatalmazást kapnak arra, hogy vezető szerepben szolgáljanak, miközben életük gyümölcsei nem arról árulkodnak, hogy egészséges kapcsolatot ápolnak Istennel és embertársaikkal. Az életgyümölcsöket felelősségünk megvizsgálni, ahogyan erre a Biblia fel is hívja a figyelmünket. Máté 3.8. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté 7.16-tól. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokoros szerdeke szőlőt. Tehát amikor valaki állandóan szúr bánmásokat, és olyan viselkedés, vagy beszédje van, ami károkat okoz, sebeket okoz, hát ott komoly baj van az alapokkal is. Kisebokoros szednek ezt szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét. Tehát minden jófa jó gyümölcsöt terem, a rosszfa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jófa rossz gyümölcsöt, a rosszfa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, figyeljetek, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Az irgalmas samaritános életének jó gyümölcse volt az önzetlen szeretetből fakadó segítségnyújtás, melyel nem láncolta magához a megsegített embertársát. A kapcsolatukban megmaradt a szabadság. Ez nagyon fontos. Előfordul az is, hogy a bántalmazók színlelt kedvességükkel hízelegve, hamis tiszteletet mutatva elérik, hogy jelentős szerephez jussanak a gyülekezetben, közben családtagjaikat senki nem kérdezi meg arról, vajon az illető hiteles életet éle otthonában az átajtók mögött. Az egyházi közösség néhol megelégszik azzal a felfogással, hogy ami jónak látszik, biztosan jó is. Sehol máshol nem működik olyan hatékonyan a hamis kirakat élet, mint az egyházi közegben. Nem véletlenül jelenik meg a Szentírásban a felelősségteljes, a mások felé való szolgálatra alkalmasság feltételeként A szűk, családban megélt hiteles élet. 1 Timóteus 5:8. Ha pedig valaki övéről és főként házanépéről nem gondoskodik, ez azt jelenti, nem őket részesíti előnyben. Tehát mindenki mással foglalkozik, de aki rá van bízva, arra meg nincs ideje, meg nem törődik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Mert azt mondja Pál, hogy még egy világi ember is szereti a gyerekét, meg odafigyel rá. Ha te meg úgy szolgáld Istent, hogy a gyerekeiddel, meg a családoddal nem foglalkozol, a feleségeddel nem törődsz, akkor te nem, valamit elnéztél. A vezetőknek komolyan kell venniük, hogy különbséget tegyenek hamis, álságos és a hiteles élet között. A gyülekezet közösségében is fel kell figyelni a bántalmazásra, amely a közösségben folyik. Nevén kell nevezni a valós sérelmeket, hogy elkezdődhessen a gyógyulás. A leggyakoribb hiba a Biblia szavainak félreértelmezése. Ilyenek például a megbocsátás. Amit sajnos néhányan azt gondolják, hogy mindennek kell bocsátani. Hát igen, mindennek kell bocsátani, de nem jelenti ez, hogy minden kapcsolati helyre is áll a megbocsátással. Mert egyáltalán biztos, hogy megbánja a másik fél, amit én megbocsátottam, vagy hogy én az életbe akarok vele bármilyen kapcsolatot a jövőben. Mert akkorát csalódtam benne, hogy köszönöm, szeretlek, de jó távolról. És védeni akarom magamat további csalódásoktól. És bizony így el lehet szúrni kapcsolatokat, és még vádolni sem lehet a másikat, hogy már nem akar velem olyan mély kapcsolatot, amiben voltunk a csalódás előtt. Tehát a megbocsátás nem egyenlő a kapcsolat helyreállásával. Hogy a válással kapcsolatos gondolkodásmód. Hogy a szeretet torz értelmezése, melyből sajnálatosan az fakad, hogy az elfogadhatatlan viselkedés formákat tolerálnunk kell, pedig a Biblia szerint nem. Az egyházi közösségek vonzzák a bántalmazó, mérgező embereket. Ebben az alapvetően jót feltételező közegben ugyanis kedvességet színlelve könnyebben jutnak hatalomhoz és befolyáshoz. A bántalmazott személyek még saját hitüket is megkérdőjelezhetik, mert azt gondolják, hogy ha nem értenek egyet a bántalmazó vezető viselkedésével, biztosan Isten ellen lázadnak. Szomorú, de súlyosabb esetben erre az ilyen bántalmazó vezetők, szektavezérek rá is játszhatnak hamis tanításokkal, megigézve a közösség tagjait. Ne adjuk fel a személyes lelkismereti szabadságunkat senki kedvéért, hiszen az Isten beszéde felhívja a figyelmünket, hogy felelősek vagyunk arra nézve, hogy mit fogadunk el, illetve be. Nem kérheti senki tőlünk, hogy bármit el és befogadjunk, akár legyen az ígéret és tanítás, vagy profécia. Következőt mondja az írás, 1 Tesszalonika 5:19-től. A lelket ne oltsátok ki, a Szent Szellemet. A profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben. Fedhetetlenül a mi úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Az irgalmas samaritánus példázatával az ilyen mérgező tanokról is lehúzza a leplet a názáreti Jézus. Egyben fel is mutatja, a követendő példává teszi az önzetlen szeretetből fakadó szolgálatot. Az egymás iránti irgalmasságot, hiszen mindannyian szeretetkódusok vagyunk, és szükségünk van arra, hogy szeressenek. Így van? Ahhoz ragaszkodsz, aki szeret téged. Ahhoz vonzódsz, aki ilyen önzetlen szeretettel szeret téged. Így van? Vonzódsz hozzá, szeretsz vele lenni. Szeretsz a közelében lenni. Nem elnyom, nem agyonnyom, nem kérdőre von, nem állom, oktat, tanít, kritizál, hanem szeret, elfogad. Isten szeretetével. Türelmes, megvár, hogy Isten végezzen egy munkát a szívedben. Nem akarja felgyorsítani Isten munkát, mert tudja, hogy benne is Isten végezte el. És idő kellett ahhoz is. Emlékszem rá, feleségemmel sétáltunk Rány utcán, és valami nem tetszett a viselkedésében, és elkezdtem idézni neki a nőkről való bibliai tanítást. felsőm türelmesen hallgatta, majd mikor már nem bírt a célnával, tisztelettel, de nagyon határozottan rám nézett, és azt mondta, nem lehetne, hogy a férfiakra vonatkozó ígéket idézed magad számára? És hagyd meg nekem a nőkre vonatkozót, hogy én értelmezzem. Elmés válaszára nem tudtam válaszolni, és nem tudtam reagálni. Csendben lettem, és azt mondtam, végül is teljesen igazad van, mert pont amit most csinálok, a szöges ellentét annak, amit Jézus, meg a Biblia a férfiakra vonatkozóan tanít. Ne legyetek bogorvák hozzájuk. Szeressétek feleségeteket. Csodák csodája mindaz, aminek el kellett végződni az életünkben, akár bennem, akár ő benne, Isten elvégezte. Nem akkor és nem úgy, nem olyan tempóval, hogy én szerettem volna, hanem úgy, hogy a léleknek engedtünk teret az életünkben, meg amilyen sebességgel egy összetört porcelánt ragasztani képes valaki, hogy az a lehető legteljesebb képet mutassa az összeragasztás után. Amikor egy élet darabéra törik, a bűn miatt, a fájdalom miatt, sok családi probléma, sok körülmény miatt, az apró darabok összerakásához bizony hosszú idő kell. Fontos tehát az egyház, hogy az egyház szembenézzen a bántalmazás kérdésével, és kiszűrje soraiból a bántalmazókat. De egyébként azt mondom nektek, hogy egy egészséges gyülekezetben nem is tud megmaradni. Hát egyszer egy egészséges gyülekezeti közegben, ahol helyén vannak a dolgok, Biblia azt mondja, a bűnösök nem tudnak megállni, megmaradni a vétkesek az igaza közösségében, tehát egyszerűen kiszorulnak. Sajnos több ember azért hagyja el a gyülekezetet, mert elfogy. Megtérni nem akar, és perifériára változni nem akar, és kiszorul egy egészséges gyülekezeti közegből, és persze vádol mindenkit, meg mindenki más hibás, ahelyett, hogy élne a lehetőséggel, hogy gyógyuljon. Ez olyan különös, tudjátok, hogy nálunk is sok mindent hallottam már, higgyétek el, nem most jöttem a falvédőről, nem jó a dicsőítés, máshol jobb, így meg úgy meg amúgy. Meg olyat is hallottam, amikor idejött valaki öngyilkossági gondolatokkal, széttört élettel, rombázúzott élettel, és nem állt fel így dicsőíteni, de azt mondta, hogy míg közben ült a széken, és a dicsőítés alatt gyógyult, és teljesen felépült. Ugyanoda járt, mind a kettő. Mi volt a különbség? Sok választat adsz, persze, válaszold meg magad, nem kívánom helyetet megválaszolni. Ugyanott voltak, ugyanabban az időszakban. Mi volt mégis a különbség? Egyik gyógyult, ugyanazt, amit más megkritizált. Egyik kire figyelt, és kire figyelt a másik? Kit keresett az egyik? És mit vizsgatott, vagy kit vizsgatott a másik? Én jobb lennék? Én jobban tudnám? Én jobban tudom? Vagy, Uram, a rommá tört életem van, építs fel, gyógyíts meg, ments meg, tegyél helyre. És állítom neked, ha egy zsoltárokat énekelnénk, hangszer nélkül, akkor is meggyógyulnánk. Ha Isten szelleme benne van abban. És a legmodernebb dicsőítés is lehet, ha te embereket látsz, stílusokat, meg minden szánalmas dolgot, úgy maradsz, ahogy vagy. Sőt, mivel hallottad az igazságot, még nagyobb ítéletben is lesz részed. Ez nem jelenti azt, hogy nincs szükségünk változásra, növekedésre, formálódásra. Akár a dicsőítésben szolgálóknak, igehirdetőknek, bárkinek. Természetes. Nem erről szól. De bocsánat, valószínűleg én se így prédikáltam 20 évvel ezelőtt. Még nem ilyen voltam. Volt, aki ezt is leírta nekem. Megváltoztál. Már nem vagy olyan, mint régen. Hát, bocsáss, már 45 éves vagyok, akkor még akkor voltam. Hála Istennek, hogy nem vagyok olyan, mint régen. Egy csomó külsőséget próbált ő vizionálni, hogy akkor, amikor, mit tudom én, még 25 éves voltam, és pattogtam a színpadon, meg fejreálltam, meg mindent csináltam. Nyilván az ember másképpen van már, amikor unokája is van, picit lecsendesedik, már ilyetünk, először prédikáltam a 15 tagú kismarai gyülekezetben, én úgy álltam fel a szószékre, hogy megtaláltam az igazságot. Persze olyan félelemmel mentem fel a szószékre, hogy facogott a fogam, csattogott a fogam, de tényleg, felújítottam, akkor is csattogott, úgy féltem. Mikor elkezdtem prédikálni, akkor kezdtem tudni szabadon lenni. És amikor hirdettem minden alkalommal prédikáltam az igét, mondom, na most találtam megint valami újat, elmondom a testvéreknek. És akkor, amikor leültem az 50 éve hívő nénivel beszélgetni, rájöttem, hogy ez már mindent tud. Nem, hogy mindent tud, sokkal többet tud, mint én. Akkor kimentem, leültem, és elkezdtem sírni. Hogy nem, hogy én nekem kéne őt tanítani, hanem én tanulhatok tőle. És azt mondta a Szent Szellem, na látod, ne újat akarjál mondani, hanem aktuálist. Aktuálist. Mert vannak igazságok, amelyet a 200-szor hallasz, és neked szól aktuálisan, akkor is betalál szívedbe. És azt mondom, de jó, ilyen az evangélium. Nem lehet megunni. Nem lehet megunni. Tehát kiszűrés, erre mondom, hogy igen, az ilyen lelkület, szellemiség egy egészséges gyülekezet közegből kiszorul. Géza bácsi azt mondta, egy egészséges gyülekezetnek van jó ajtaja, bejárati, meg kijárati is. Tehát nem akárki lehet a tagja, és nem minden áron tart meg mindenkit. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy valaki elmegy mondjuk ebből a gyülekebből, hogy az bűnben él, tehát ezt nem ezt akarom sugallni, mert nem mi vagyunk a üdvözítő gyüleket, meg nem tudom micsoda, tehát ezt ne tegyük össze a kettőt, kicsit nyissuk szélesebbre, bármely gyüleketre, amely Krisztus szereti, és az ő útján kíván járni, igaz ez. Ugye, ha kiszorítja, ezt nehezíti az, hogy a bántalmazók remek színészek, azaz képmutatók. Bármilyen érzelmet képesek színlelni, csak hogy áldozatukat hatalmukban tartsák, illetve a kivívott státuszkót, gondolkodásmódot, helyzetet fenntartsák önmagukról. A könnyeket facsarnak ki a szemükből, ha erre van szükség. De a bűntudatkeltés eszközét is bevetik, amikor mások határt akarnak szabni rátelepedő, kihasználó viselkedésüknek. Máskor a haragot használják a megfélemlítés eszközéül, a célból, hogy engedelmességre bírják áldozatukat. Arra is képesek, hogy kicsattanó jókedvet színlelve boldognak mutatják magukat, míg az áldozatok elhagyottnak és mellőzöttnek érzi magát. Ezzel azt akarják elérni, hogy áldozatuk úgy érezze, hogy neki van szüksége a bántalmazóra, holott ez éppen fordítva igaz. Minden érzelmi megnyilvánulás konkrét célt szolgál, a manipuláció eszköztárából van felsorakoztatva. Egy bántalmazó kapcsolatban nem szabad hamar kiadni magunkat, érzéseinket, mert a bántalmazó visszaél a szerzett információkkal. Ő nem konfrontálódik, hanem mindent visszahárít a bántalmazottra. Kapcsolatuk válságáért őt teszi felelőssé. Ritkán kérnek bocsánatot, ugyanakkor önzéssel vádolják az áldozatukat. A bántalmazók segítő szerepben, például a gyülekezeti szolgálatban is, csak magukat, saját érdekeiket tartják szem előtt. Intőjel, amikor valaki mindig csak adni akar, de elfogadni nem tud. Ez a büszkeség egyik formája. Szemükben az adó felsőbbrendű, az elfogadó alsóbbrendű pozícióban van. Úgy mutatják, milyen alázatosak, hiszen mindig csak adnak. Nem beszéltünk valódi alázatról, ha nem tudunk elfogadni, beismerve szükségünket, mert bizony az elfogadáshoz alázatra van szükség. Fontos még megemlíteni, a diszfunkcionális családban, ugye említettem, szenvedélybeteg van a családban például, felnőtt személyek gyakran mennek szociális pályára, ahol segítő munkakörbe helyezkednek el. Nos, a gyülekezetben ez akkor válik problémává, ha az értékesség érzetet valaki a szolgálból nyeri. Gyülekezetben, de a társadalomban is szorgoskodnak, az emberek terhét átvállalják, problémáikat megoldani akarják, ugyanakkor a sajátjukat nem osztják meg senkivel. Az ilyen személyek segítetjeinél jelentkezik, hogy nem tudnak és nem is akarnak felnőni, éretté válni. Ez is egy kemény dolog egyébként, múlt héten is hallottunk. Tehát akkor valaki belekerül ebbe az állapotba, tehát hogy sokat függő viszonyban volt, és tudóigatást vár. De már nem abban a helyzetben van, hogy tudóigassák ahhoz, tehát hogyha fenntartjuk a tudóigatást, akkor nem tud tovább lépni. Ezért meg kell volni tőle a tudóigatást, rá kell kényszeríteni az önállóságra és felelősség felvállására, különben nem tud tovább lépni. Na most, aki beragad ebbe a függő gondolkodásmódba, egyből visszatámad, hogy már nem szerettek. Már nem vagyok fontos. És mit csinál? Keres tudóigató gyülekezetet, ahol tojatják még 10 évig, és majd szívinfarktust kapnak azok, akik ezt csinálják. Mert fenntartani csak X embernél lehet ezt a tudóigatást. Ha felnövekedett embereket akarsz, akkor bizony engedni kell őket a nyílt vízen is úszni. Engedni kell őket hibázni. És mi eldöntöttük, hogy ebben a gyülekezetben mi felnőtt embereket szeretnénk nevelni, és a tudóigatást szépen folyamatosan visszavenni. Hogy aztán önálló kapcsolatot építsenek az emberek, megtalálják lelkajándékuk szerint a szolgálatukat, és elkezdenek a kapás, a fogadás után már ők is adni. Mások felé szolgálni, de nyugodtan hallgassátok az előző szolgáltát Jánosnak is, majd a következőt mondom, nagyon szépen összefügg a kettő. Más oldalról van megközelítve, más ajándékból szemlélve, de ugyanaz a téma, és a szelleme nyilvánvalóan valamit akar munkálni a gyülekezetünkben. Maga az elmúlt időszak eseményei, meg az előttünk álló kihívások is egyértelművé teszik, hogy Isten el akar jutatni bennünket egy más érettségi szintre, ahol erőteljesebbé tud bennünket tenni. Nyilván nem az új hívőket, őket is segítenek el föl, hanem akik már régebb óta keresztények vagyunk, teherbíróbá akar tenni, vagy akik már bemerítkeztetek, és rég link életet éltetek, hogy bűneitekből megtérjetek, és Istenek szenteljétek az életeket, és akik a régi keresztények vagyunk, és beleszoktunk a jóba, megtérjünk az Úrhoz, újra alárendeljük magunkat a Szent Szem uralmának, és szent életben erőteljesen menjünk előre. Amen. Igen. Az ilyen személyek, ugye mondtam, segítetjénél jelentkezik, hogy nem tudnak és nem is akarnak felnőni, éretté válni. Kialakul bennük az elvárás, vigye más a terhüket. Minden apró problémával szaladnak valakihez, nem törekedve arra, hogy maguk próbálják először azt megoldani. Amikor két ilyen ember találkozik, egymástól függő, kiskorú állapotban maradnak. Mindketten. Ebben az esetben nem beszéltünk bántalmazásról. Ez a felállás sem egészséges, de mégsem sérül a segített fél személyisége. A segítő magáról teljesen elfeledkezik, és a másik félre koncentrál. A segített fél van fókuszban, mert a segítő ebből nyeri értékesség érzetét. Sajnos van, aki egész életében ezt csinálja. És azt hiszi, ez a keresztény élet. És ennek milyen megvannak a gyökerei, valamilyen okból az én kép sérülése okozza, hogy nem egészséges a magára alkotott képe. Nem Isten szerint való. És hát, igen, talán van még már pár percem, és akkor ezt kihasználom. Más a helyzet abban az esetben, és egy új szó, mármint itt, mikor a narcisztikus éket produkáló személy akad össze áldozatával. Majd erről még beszélek. És jellemzőit is fogom mondani, mert ez is nagyon döbbenetes. És magunkra, vagy másokra ismerhetünk. Itt a másikról szó sincs, csak az én, az ego van középpontban. A narcisztikus ember magát imádja kapcsolataiban, és teljes szenvedélye szemléli, ahogy irányítani, manipulálni tudja áldozatát, így tartva tőle függésben. A Galata 5.13 azonban ezt mondja, mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Amen.